Szeretettel köszöntök én is mindenkit a képernyők előtt, és szeretném megköszönni a dicsőítő csapatnak abban, hogy ma is vezettek bennünket, és kisgyerekes szülőként mondom, sokszor csak a dicsőítésig jutunk el vasárnap délelőtt, mert elég nagy a harc otthon, elég élénk a délelőtt, és nagyon sokat jelent csak egy-egy dal, ha meghallhatjuk. A Zsófinak szerdán küldtem el, vagy kedden küldtem el a mai napnak a címét, de őszinte leszek, nem tudtam még, hogy mi lesz az üzenet lényege, hogy a lélek mit tartogat a számunkra. Azt tudtam, hogy melyik igerészről szeretnék beszélni, és ez a 2 Péter 1-2-12 lesz, és egy jó hírt hoztam, egy örömhírt hoztam mindannyiunk számára, ami lehet, hogy még a bedarálásra is segít, amikor az, hogyha ezt kiejtette, eszembe jutott az, hogy ezzel valószínűleg én is eléggé tudok azonosulni. Némileg változtattam a címen, és az én karácsonyom helyett az lett, hogy milyen ünnepre vágyok, vagy hogy az én ünnepem helyett az lett, hogy milyen ünnepre vágyom. Ha valaki jobban ismer, pontosan tudja, hogy karácsonyra mindig készülök én is. Szinte mindenki készül, ez a tapasztalat, és ha valamire készülök, akkor tervet is készítek. És ha tervet készítek, az egy nagyon aprólékos terv. Csomó minden van benne, és nem elégszem meg a félkész dolgokkal. Na, ez majdnem sikerült el, én általában a tökéletesre pályázom. És csak így zárójelesen jegyzem meg, hogy hiába buktam el, gyakorlatilag idézőjelben buktam el ezekkel a tervekkel évről évre, a decemberi hónapban, nem lankadt a lelkesedésem azzal kapcsolatban, hogy folytassam a tervezést. Szóval szeretnék most 4 csokrot megosztani a decemberi minimum elvárásaimból. Kisgyerekes családként, az a minimum, hogy a gyerekeink jól érezzék magukat karácsonykor. Hogy boldog legyünk, és azt tudom, hogy ez nélkülözhetetlen az, hogy minket is boldognak lássanak, békességbe töltsük ezt az időt, ne legyünk hullafáradtak, és ezzel le is írtam az elmúlt 6-8 évnek a karácsonyi állapotát. Biztos emlékeztek arra, főleg, hogyha több helyre utaztok, amikor a családdal együtt töltitek az ünnepeket, hogy az első szentestéhez becsomagolandó ajándékokat 2 órával a szenteste előtt még gyorsan megcsináljuk, az összes többi ráér a következő napokra, mielőtt utazunk. És ezek igazából csak a szentestéhez kapcsolódó tervek, mert decemberben vannak a gyerekeinkhez is kapcsolódó tervek. Jó lenne velük mézes kalácsot sütni, elmenni a városba megnézni a karácsonyi fényeket, példát mutatni nagy lelkűségben, dolgozni a családi hagyományokon, megtölteni a cipős dobozokat, beszélgetni velük arról, hogy milyen különleges, hogy van egyáltalán mit ennünk. Az Isten nem véletlenül bízott ránk dolgokat, és a halála és az áldozata az egyben az iránymutatás is számára. Na aztán újabb kategória, biztos sokan vannak közületek, akik nem csak hívőkkel töltik együtt a szemtestét. Mi legyen a környezetünkben, a családunkban élő nem hívő rokonainkkal, ismerőseinkkel. Azt gondolom, ez imakérés szintjén legalább mindegyikünkben ott van, és mindig úgy érezzük a karácsonykor, hogy na, most jött el az idő, hogy újra példát tegyük. Emlékszem arra, Petra szüleinél töltöttük sokszor a legtöbbször a karácsonyt, vagyis hát ott is találkozunk, hogy volt egy pár év, amikor egy tortával készültünk, ezzel is jelezzük, hogy szülinapot is ünneplünk, és nem is akárkinek a szülinapját. A gyerekek nagyon szeretik a karácsonyt az ajándékok miatt, a nagyszülők azért, mert találkozhatnak az unokákkal meg a gyerekekkel. Mi szülők pedig, igazából a Neoton dala jut eszembe, hogy annak örülünk, ha elmúlik karácsony. Aztán egy újabb kategória, amikor a gyerekeink óvodába meg iskolába kezdenek járnia, az óvónéniknek és dadáknak az ajándék. Pár kedves mondat, amivel kifejezzük, hogy szeretjük őket. Egy frappáns igerész. De hát éjjel 2-kor frappáns igerész. 4 pedagógusnak 1 intézménybe és több intézménybe járnak a gyerekeink. És hát a teljesen igénye nélkül, tisztaság a lakásban, sült katya a sütőben, fadiszítés, gyereknevelés kettesben a Petrával. Élvezzük a karácsonyi hangulatot, ne csak éljük meg az ünnepeket. Családi fotózás, képes lapok írása, ajándékok vásárlása, az evangélium képviselése személyre szóló ajándékokkal. Csomagoló papír, cellux, kötöző, és persze a tavaly is megfogalmazott vágy, hogy a jövő évi karácsony az majd más lesz. A 2020-as nehezítésekről most nem is szeretnék beszélni. Ugye COVID 2.0, egy kéthetes karantén Andriskának a decemberben, Anna megfázása, ami közel 10 napja húzódik, és a tonk ünnepekhez hozzátartozik az, hogy belássátok, hogy az én szülinapomat november 24-én ünnepeljük, az Andriska névnapját november 30-án. Elsőjén ki kell rakni az adventi kalendáriumot, december 3-án Abigailnek van szülinapja, 6-án pedig a Mikulás jön. És utána már csak 2 hét van karácsonyig. És el is érkeztünk a paradoxonhoz, éljük meg az adventet annak a fényében, amit sugall számunkra. Szeretnék egy olyan adventet, nem tudom hány évbe tervezted be, amikor valójában arról fog szólni ez az advent, amiről kellene, hogy előre ünneplünk. Készek vagyunk azért, mert közelítünk a megváltó születéséhez. Csendben, békességben és nyugalomban, az igébe burkózva, együtt imádkozva Petrával és a gyerekekkel várjuk, hogy Jézus megszülessen, és hogy eljöjjön az a világ, aminek már az alapja a kegyelemre épül. Egyébként tényleg egy különleges ünnep az advent, és nagyon hálás vagyok minden olyan leckéért, amit az Isten az életemben azzal kapcsolatban végzett el, hogy a kegyelem tényleg felülírja így az életünket. Az a 7. nap az nem véletlenül volt ott. Ezek a szabátok, vagy a vasárnapok nem véletlenül vannak iránymutatásként, és ez bátorít arra, hogy évről évre újra oda merjem tervezni azt, hogy az advent valóban csöndben, békességben és nyugalomban fog telni. Péter másik leveléből készültem egy résszel, egy rövid résszel, 11 vers, ami őszinte leszek, tényleg segített abban, hogy ez az idei karácsony egy kicsit legalább más legyen. Sajnos a tervektől nagyon távol vagyok, de amikor megértettem ezt az üzenetet, akkor rájöttem arra, hogy ez nem pusztán egy üzenet. Így fejeződik be a rész, amit majd föl fogok olvasni, ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a megismert igazsághoz szilárdan ragaszkodtok. Azt írja Péter, hogy valójában mindannyian ismerjük ezt az igazságot. Mégis, ha visszagondolok így az elmúlt éveimre, vagy az elmúlt hónapjaimra, akkor inkább az van bennem, ami az ige verseknek a második felében, hogy kicsit vakként éltem az életemet, vagy kicsit vakként terveztem a karácsonyomat, vagy készültem. Mit is kaptunk Istentől a megváltáson keresztül, és mi az, ami olyan könnyen feledésbe merül? Most felolvasom a részt, és utána imádkozom. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Istennek és a mi Urunknak Jézusnak ismeretében. Az ő isteni hatalma megajándékozott mindazzal, ami az életre és a kegyességre való azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget. Az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretet. Tehát, mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus Krisztus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vad, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy a régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztottságotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így majd dicsőségesen mehettek be a mi Úrunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába, ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket. Bár ismeritek mindezt, és a megismert igazsághoz szilárdan ragaszkodtok. Imádkozzunk. Drága Úrunk, itt vagyunk előtted, és arra vágyunk, hogy te töltsd meg a szívünket. Hálásak vagyunk azért, hogy ismerhetünk, azért, hogy megmentettek lehetünk. Köszönjük Jézus áldozatát, és azt a csomó ígéretet, ami azáltal vált érvényesre a mi életünkre is, hogy elfogadtuk a megváltását. Szeretnénk így eléd letenni ezt a vasárnapot, szeretnénk eléd letenni a bedarálásnak az érzését, szeretnénk letenni eléd mindent, ami nyomaszt, és nyitott szívvel csak rád tekinteni, és várni azt, hogy mi az, amit hoztál számunkra az igéden keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy mindig tanítani akarsz bennünket, és hogy az imádságainkat mindig meghallgatod. Úgy könyörgünk, hogy te vezess bennünket ma délelőtt is, a te kegyelmedből, a te dicsőségedre, Jézus nevében. Ámen. Ez a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok, ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat. Olvasható a harmadik részből, más 2 Péter 3-ban, ahogy Péter nyilatkozik is arról, hogy 2 levelet írt, viszont a körülményekről szerettem volna egy pár gondolatot megosztani, és az az, hogy a többség ezt a 2 levelet Péternek tulajdonítja. Ugye 2 levelet írt, 2 levél került a Bibliában, viszont a stílusa nem teljesen azonos, és ez miatt nem mindenki ért ezzel a kijelentéssel teljes egészében egyet. Péter második levele egy fiatal gyülekezethez íródott, míg az első levélben félelmetes, külső veszélyekkel foglalkozott, a második levél a belülről jövő veszélyekről szól. Az egység fontosságáról, az egység veszélyének a kockázatáról. A hamis tanítók megkérdőjelezték az alapvető tanokat, és ezzel széthúzást válthattak ki a közösségen belül, és erkölcstelenségbe sodorták a keresztényeket. Péter második levele azt tanácsolja az egymással civakodó csoportoknak, hogy térjenek vissza az evangéliumhoz. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak benneteket. Áttekinti a hit és az erkölcs néhány alapkérdését, de egy nagy hirdetőtáblaként áll, és próbálja felhívni a gyülekezetet a rájuk leselkedő veszélyekre. Jól lehet a szerző ugyanaz, a stílus, ahogy említettem, különbözik, míg az első egy személyesebb, kedvesebb stílusban íródott, ez a második levélben sokkal inkább megjelenik azt, hogy Péter már az idősebb éveiben írhatta a levelet, és a stílusa sokkal inkább ilyen erőteljesebb, vagy nyersebb. De hogyan kapcsolódik ez az ünnepemhez, vagy a karácsonyomhoz, vagy az adventhez? Most, hogy így egy kicsit a körülményekre tekintettünk, szeretném még egyszer felolvasni a teljes igeverset, és utána végig szaladunk azokon a dolgokon, amiket az Isten így kiemelt szívembe hozott. Kegyelem és békesség adassék nektek, bőségesen Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak, a megismerésében. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretlenben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi úrunk Jézus Krisztus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek, meg az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy a régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni az elhívásotokat és kiválasztottságotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megboklani soha. És így majd dicsőségesen mehettek be a mi úrunk üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a megismert igazsághoz szilárdan ragaszkodtok. Érdekes, hogy amikor az evangéliumról beszélünk, akkor általában az elsőre, ami beugrik, az, hogy a környezetünkben élő nem hívő ismerőseink, rokonaink, vagy éppen ismeretlenek számára milyen jó lenne segíteni. Milyen jó lenne valahogy közben járni abban, hogy megismerhessék, hogy Jézus értük is meghalt. Milyen jó lenne valahogy képviselni a számukra azt, hogy szabaddá tesz az evangélium. Új életet ad. A kegyelem lesz az alapja. És milyen érdekes végig gondolni ezekre a családi találkozókra, hogy pontosan emlékezzünk arra, hogy egy-egy kezdeményezésünk egy-egy karácsonykor hogy fulladt kudarcba, vagy bajos gondolatokba. És hogy a bátorságunk hogy inunkba röppen, amikor újra neki kellene vágni. A jó hír, hogy elsősorban most az evangélium nem kifelé való képviselése, hanem a saját életünkben való napi megélésére hív fel ez a rész. Közvetve természetesen szólni fog az Isten tervéről és az evangélium további juttatásáról. Ezek a dolgok jutnak eszünkbe, és általában nem a Galata gyülekezetnek címzett balga emberek. Én kezdtem el a munkát az életetekben, és miért nem hagyjátok, hogy én fejezzem be. Mert erről is van sokszor szó. Az Efezusban is imádkozik Pál azért, hogy Krisztus lakjék a hívők szívében. Szóval nézzük Péter rövid helyreigazító üzenetét, ami jelen helyzetben nem a gyülekezet belülről jövő veszélyei, hanem sokkal inkább a világ, a saját és mások vélt elvárásai és az elmúlt évek tradíciói által ránk nehezedő veszélyek ellen kell, hogy elegendőnek bizonyuljanak. Mert hát ez az örömhír, és az evangéliumnak hatalma van, és az evangélium szabaddá tesz. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. A mindazzal szót szeretném elétek hozni ebből a részből, és két dolgot, ami ezzel kapcsolatban azonnal beugrik. Az egyik az, hogy mindent megkaptunk az Istentől a megtérésünk pillanatában, amire szükségünk van ahhoz az élethez, amit ő szeretne rajtunk keresztül látni, megvalósulni. Mindent. Ehhez semmink nem volt előtte, de most már mindenünk megvan hozzá. Semmi nem hiányzik jelenleg, viszont azt látni kell, pont ez miatt, hogy az Úr elé kell járulnunk azért, hogy ezt megkapjuk. Az ígéret, hogy dörgessétek az ajtót, és megnyittatik mindenki szent lelket, aki kér. Nem szabad, hogy elfelejtsük, hogy ott van, hogy dörgessük, és ott van, hogy aki kér. És hogyha ezt a részt nézünk, kiemeltem egy következő részt, hogy teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy minden alkalommal újra és újra visszataláljunk az Isten elé, hogy beletegye újra és újra az ajándékot, amit készített. Ami ahhoz kell, hogy az isteni természet részeseivé legyünk. A hívő, az Istennel járó hívő természetes körforgása az, hogy az Isten elé járul, az Isten telepakolja a kezét ajándékokkal, olyan ajándékkal, ami bőségesen elég mindenre, amit az Isten tervezett a számára. Azokra nem, amiket mi tervezünk csak. Elmegyünk, tesszük, amit az Isten ránk bízott, az ő kegyelméből, az ő ajándék révén. Aztán, amikor elfogyott, akkor újra visszamegyünk. Újra letesszük az üres kezünket, az Isten újra belehelyezi, és újra megyünk. És arra bátorít, hogy teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy újra és újra visszataláljunk az Istenhez. Ez egy aktivitást vár tőlünk. Keressük először az Isten országát. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy az általuk ismert isteni természet részeseivé legyetek. Isten ígéretei lettek igazak ránk. Nehéz ezt kimondani, meg hogyha így az elmúlt éveimre gondolok, és a karácsonyokra, akkor furcsa ezt megtapasztalni, hogy annyira nem változtak a terveim, meg a maximalizmusom se, hogy mit szeretnék karácsonykor. Hogy valaminek azért történnie kellett volna. Mert az ígéretek nem változtak. Ugye egy-kettő eszembe jut most. Ha kérjük a lelket, kapjuk a lelket, ha megvalljuk a bűneinket, megbocsátjuk, mindenhez van erőnk a Krisztusban. Ha kérünk bölcsességet, kapunk bölcsességet. Ha kérünk bátorságot, kapunk bátorságot. Ha kérjük a szent lelket, hogy mutasson rá a bűneinkre, rámutat a bűneinkre. Egy sor ígéret vonatkozik ránk azáltal, hogy megváltattunk. És talán két szó, ezt egy tanításból hallottam nem régen, és nagyon-nagyon tetszett, hogy két szó az nagyon jól rávilágít az ember és az Isten természet különbözőségére és a mozgatórugójára. Az emberi természetet az élvezet írja le jól, az isteni természet meg az áldozat. Hát ez a kettő ez eléggé különbözik, és hogyha megnézem a listámat, amivel kezdtük a valamit, hát sok minden az elsősorban nem az áldozatról szól, hanem olyan dolgok, amiket én szeretnék saját magam megélni. Az igében többször fellelhető, ugye most nem olvasom fel újra, de felolvasom. A hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Sokszor látjuk ezt az Isten megmutatja, hogy mi történik a háttérben. Az Isten megmutatja, mi történik a szívünkben. Megmutatja a harcok színterét. Megmutatja, hogy miért van helye a növekedésben a szenvedésnek. Nem szeretnék a részletekbe venni, mert szerintem ez egy nagyon izgalmas sor, és egy nagyon izgalmas téma abban, hogy kis csoportokban, a házi csoportokban beszéljünk ilyeneket, ha működik a házi csoportotok jelenlegi. Egy dolgot szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy onnan indulunk, hogy a hitetekben, és a végcél a szeretet. Nagyon sokszor olvasható az igében, hogy Pál így mondja, hogy imádkozom értetek, hogy növekedjetek hitben és szeretetben. A hitünk forrás, a hitünkből ered az, hogy van lehetőségünk növekedni a szeretetben. Ez a két dolog fogja egybe ezt a teljes sorozatot, és a Kolossi 3.14-ből egy részt szeretnék felolvasni. A szeretet fog össze mindent. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Jaj! Ez talán nem is olyan bonyolult. aztán lehet, hogy mégsem olyan egyszerű. Amikor az ige elején olvassuk el, vagy az igerész elején olvassuk, az ő isteni hatalma megajándékozott mindazzal, ami az életre és a kegyességre kell. Szerettem volna csak mondani, hogy ha célt kell megvalósítani, nekem ez egy különleges felismerés volt, hogy egyik legfőbb célként az legyen, hogy kitűzve előttem, hogy növekedjek a kegyességben. Ugye a kegyesség másik fordításban az Isten félelmet használjuk, ezt könnyebb értelmezni így magyar fejjel. Én is ezt fogom használni. Mi jellemzi azt a hívőt, aki előre haladott az Isten félelemben? A cselekedetei az Istenre mutatnak. Olyan meggyőződésekkel rendelkezik, amit nem látunk róla, vagy nem látunk belőle, olyan meggyőződések vannak a szívében, hogy amikor egy döntés helyzetbe kerül, akkor az első gondolata az nem az aggódás, hanem azok a meggyőződések, amiket az Isten formált az elmúlt években, vagy évtizedekben. Nem azért tesz dolgokat, nem azért végezel dolgokat, mert más így gondolja. Nem is azért, mert most ezt akarom, hanem meggyőződése, hogy ez a helyes út. Saját múltamból példák, nem azért lukasztok éjjel 11-kor a villamoson, amikor tök üres a villamos, és úgyis látok minden megállóba, hogy áll-e ott valaki, mert hogy megbüntetnek, hanem azért, mert vannak meggyőződéseim, amik az Istenhez kapcsolódnak, megmutatta már a hatalmát az Isten az életemben. Másik példa, nem azért nem töltöm le az illegális filmeket a netről, mert mit mond más, úgyse látja este 11-kor, mit töltök le. Biztosan értitek, és ahogy az Isten félelem érik, és növekszik bennünk, úgy egyre inkább megtapasztalhatjuk azt, hogy akaratlanul is azt tapasztaljuk, ami az Istennek az akarata ebben a helyzetben. De mi van a saját akaratunkkal? Az nem jó, meg mindig gonosz, nem? A mi saját akaratunk, ahogy növekszünk az Isten ismeretben és az Isten félelemben, egyre inkább belesimul az Isten akaratában. A növekedés főforrása... A növekedés főforrása, itt sem az a tervem, hogy szeressem az Atyát egyre jobban. Sokkal inkább azt, hogy az Isten félő emberként szoros kötelékem és közösségem legyen az Atyánál. A példa azért fontos, mert ugye így folytatódik, hogy a kegyességben a testvéri szeretet. Amikor az Isten félelemben eljutottunk egy bizonyos szintbe, akkor megjelenik az, hogy a testvéri szeretetben is előrébb vagyunk képesek lépni. És ugye érdekes dolog ez, hogy mit jelent az, hogy szeressük egymást. Itt körbenézek, 10 vagyunk összesen. És van egy negatív oldala, kivel van rendezetlen ügyem, de van egy pozitív, hogy mi az, amit tehetnék értük. Nyilván akinek tudom a nevét, és már is a felelősségeim listája egy kicsit megnövekedett. Szóval, ahogy növekszünk az Isten félelemben, egyre inkább elkezdünk növekedni az egymás iránti szeretetben. És ami érdekes, hogy ez az egymás iránti szeretet, ez nem abból áll elsősorban, nem annak fogom köszönni, hogy Kamilla, hogy oda megyek a Kamillához és bemutatkozom, hanem ahogy növekszem, ahogy egyre többször átélem az Atyával való közösséget, ahogy egyre többször megérint azt, hogy mennyire különleges ajándék az, hogy az Isten gyermeke lehetek. Mennyire különleges az, hogy kegyelemből élhetem az életemet. Sokkal inkább át tudom élni az Atyával való közösséget. És ez oda vezet, hogy találkozom ott más, ugyanolyan hívőkkel, akik ugyanezen az úton vannak, és ugyanezt átélik. Az Atya a fő, és mi vagyunk ugye a test. És a testrészek a fő dicsőítésében, a fővel való közösségben élvezik az ajándékokat, amit kaptunk. Elég sok minden közös bennünk, testvéreim, ha ezen még nem gondolkodtatok, közös a nemzőnk, szent lélek által lettünk újrateremtve, közös a kincsünk, a bűnbocsánat és az örök élet, közös a sorsunk, együtt szídnak minket, és mennyei helyünk van mindannyiunknak a mennyben előkészítve Jézus által. Az Isten félelem növekedéséből fakadó egymás iránti szeretettel egy olyan ponthoz érkeztünk, amit én, hogyha az elmúlt pár hónapomat tekintem, kulcspontnak is nevezhetnénk. Ugye a Timoteus társaságban dolgozunk, és sokat gondolkodunk, sokat imádkozunk azon, hogy hogy tudnánk még inkább az evangéliumot képviselni a külvilág számára, a diákok számára. Most, hogy még csak találkozni se igazából lehet offline módon. És nagyon különleges az az igevers. Eddig is az volt, de hogy onnan fogja tudni a világ, hogy létezem, hogy szeretitek egymást. Az Isten félelemből fakadó testvérek, hitben testvérek iránti szerelem az alapja annak, hogy a világ megismerhesse, hogy ő létezik. Ugye a testvérek iránti szerelem alapja ez a Philadelphia, hitben egyek vagyunk, és így szeretjük egymást, a másik pedig a mindenben irányába, ezt jobban ismert szó, ez a vagy az agapé. De nagyon érdekes, hogy a Philadelphia megelőzi az agapét. Mindig eszembe jut a Pistinek minden egyes úrvacsorája, és ez a mondata, ha nem rendeztétek egymás között a kapcsolatokat, ha nincs rendezve minden kapcsolatod, akkor most borulj le az atya előtt, és ne vegyél úrvacsorát. Ilyen fontos az, hogy én hogy tekintek rátok. Ennyire fontos az, hogy mit gondolok rólatok. Ennyire fontos az, hogy tekintek rátok. Ez az alapja. Ezt tudja az Isten építeni, ezen keresztül tudja az Isten építeni az országát. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaimtól vagytok, ha szeretitek egymást. János 3.35. Ha növekszünk az Isten félelemben, a kegyességben, akkor növekedni fogunk a testvéri szeretetben. És a testvéri szeretetben növekedés egyszer csak megjelenik minden ember iránti szeretetben, és ha visszalépek, ezzel a végére értünk a sornak. Amikor Péter a gyülekezet számára az evangéliumot hozza föl, abból indul ki, hogy nincs semmink, és oda jut el, hogy szeressétek először egymást, és akkor képesek lesztek arra, hogy a szeretetet továbbítsátok a környezetetekben élőkre. És akkor egy kis bátorítás a végéről, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Én őszintén nagyon örülök annak, hogyha a fókuszomban a környezetemben élő hívők iránti szeretet, és a környezetemben élő nem hívők iránti szeretet van, az önmagában elég az Istennek arra, hogy ne nevezzen tétlennek, és egészen biztosan mondja, hogy a gyümölcsök is fognak ezzel járni. No, általában, amikor kiállok, akkor mindig különleges, hogy az Isten ad történeteket. Ugye most egy 6-7 nappal ezelőtt még a cím se volt biztos, az igerész biztos volt, de bíztam abban, hogy az Isten újra meg fog erősíteni abban, hogy nem csak kiküld, és hagyja, hogy beszéljek, hanem küld történeteket. És most a három felvezető történetre kapott három választ szeretnék megosztani veletek. Reméljük nem könnyes szemekkel. Szóval célunk decemberben jó lenne a gyerekőcökkel mézes kalácsot sütni. Egyébként ez sikerült, hála Petrának. Elmenni a városba, velük megnézni a fényeket, példát mutatni a nagy lelkűségben, dolgozni a családi hagyományokon, megtölteni a cipősdobozokat és beszélgetni. Nem sikerült minden, a cipősdobozokat nem sikerült megtölteni. De az én magyarázatom az volt, hogy nekem a karácsony folytatódik januártól is, és utólag töltjük majd meg. Milyen különleges dolog az, hogy van mit tennünk, és ez nem természetes. Az Isten nem véletlenül bízott ránk dolgokat, a halála és áldozata egyben iránymutatás is. Vágyunk azt, hogy a karácsonykor ne csak a nem hívők ismerjék meg azt, hogy ki született karácsonykor, és mi minden változott. Az is a vágyunk, hogy a gyerekeink lépjenek egyet előre. Délelőtt, leültem a Bibliával, és csak végigolvastam egy pár fordításban ezt az ige részt. Jön Abigail. Apa, te mit csinálsz itt? Könyvet olvasol, pedig azt ígérted, hogy nekem fogod reggel olvasni Harry Potterből azt a részt, ami este elmaradt. Abigail túl fáradt volt előtt a nap. És hát csak úgy szóvá tette, szeretettel, hogy várta, hogy olvasok. Az egy dolog, hogy még nem olvasok, de mi az, hogy én olvasok, és ő neki meg nem olvastam. Mondtam neki, hogy holnap fogok beszélni a gyülekezetbe, és most a Bibliát olvasom. Tettük-vettük a dolgokat, 10 perccel telt, látom, hogy Abigail ott ül, és a Bibliáját olvassa. Ugye Harry Pottert olvastunk mostanában esténként, de ennyi elég volt az Istennek. Nem terveztem, nem volt a listán, hogy szeretném a Biblia tanítva, a Biblia olvasásra bátorítani őket, de az Isten készítette. Aztán nem tudom, hogy ki hogy tölti az ünnepeket, nem csak hívőkkel közösségben. Azért azt gondolom, a minimum imakérés szintjén mindenkiben ott van december minden napján, hogy valahogy meg kellene mutatnom párszor, hogy ez a születésnap, ez nem csak egy szimpla születésnap. Hogy ez a karácsony, ez nem csak egy szimpla ünnep. Hát idén a szolgálat egy héttel korábban véget ért, volt időnk miből adni plusz egy hetet. És különleges volt olyan szempontból, hogy volt lehetőségünk így beszélgetni. Az iskolában is egy-két pedagógussal, bár ott eléggé ki vagyunk rekesztve, meg az óvodában is szülőkkel is, meg pedagógusok. Szinte minden reggel hosszabb volt ez az idő, amikor vittem a gyerekeket, és különleges volt csak az, hogy csak ott lenni. És azt tudni kell, hogy az Andriska iskolájában, az ő csoportjában minden tanítón átment a COVID, tehát ez a december 5-től 15-ig szünet, ez valós szünet volt, ő is majdnem egy hétig karanténban volt. És ez itt jó lehetőség volt arra, hogy így a gyerekekkel együtt imádkozzunk értük, vagy a gyerekek készítettek ajándékokat. Nem is a mi tervünk volt, hanem az ő tervük. És csak egyik szülő ugyanúgy elkapta a gyerekén keresztül a betegséget, és megkért arra bennünket, hogy vigyük el neki a cuccokat, amivel bezár az óvoda, mindent vigyünk haza, 2 zacskó szennyes, meg cipők. És el is vittük, és nagyon érdekes volt, hogy amikor terveztem ezt az utat, akkor a Hatékony Gábor tervezte az utat, 9-10 dolgot terveztem a következő 2 órára, ott kezdek a Kittyéknél, leadom, és az utolsó pillanatban eszembe jutott, hogy ezt nem hívők, valamit vigyünk már, ami más, és csak visszaugrottam pár mézes kalácsért. És olyan különleges volt, hogy igazából úgy adtam át, hogy itt van ez a 2 szatyor, meg hoztam ezt is, hogy ne csak valami unalmas dolog történjék. És a reakciójából, amit Petrának írt a Kitti, azt mondom, hogy az Isten eljutatta a szívéig az üzenetet. Aztán itt vannak az ajándékok az óvónéniknek és a dadáknak. Na már itt most már tervezettebbek voltunk, ahogy egyre jobban ismerjük a pedagógusokat. Egyre bátrabb ige verseket írunk be ebbe a köszönő kártyába, és idén a Lukács 2:10 lett a fő üzenet, ami így hangzik. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész népnek az öröme lesz. Hát az iskolába csak ezt mertük beleírni. A az ajándékkártyába. Az Ovi-ba beírtuk a 11-et is, ami így szól, hogy üdvözítő született nektek ma, aki az Úr Krisztus Dávid városában. Velük már többször beszélgettünk, gondoltuk őket, már ez nem fogja megbotránkoztatni. És nagyon érdekes volt, ezt is ezeket is éjjel kettőkor címeztük. Úgy tűnik ez a standard idő karácsonykor, amikor a dolgokat el tudjuk végezni. Túl vagyunk már azon, hogy töltöttünk legalább egy órát békességben, kettesben, és akkor ott van még előttünk a lista. És Petra írta ezeket a képeslapokat, én valami máson dolgoztam. Mondja nekem Petra, hogy én már nagyon fáradt vagyok, és nekem nincs erőm kitalálni újabb szövegeket. Mondtam neki, hogy Lukács 2:10-11-et írjuk, az igének, az evangéliumnak van ereje, nincs is szükség másra. Szép képeslap, forró csoki, becsomagolva, ott az igéből az üzenet, üdvözítő, született nektek. Ma mit kell más? És Andriskát ugye bevittem reggel az óviba, és az egyik óvónő nem volt bent. Azt az egy csomagot ide raktam, ha jön Viki néni, ad majd neki. Az összes többit azt kiosztotta ő, vagy adottam azoknak, akik még betegek, és nem voltak bent. Megyek délután az Andriskáért, jön Viki néni, hogy hát sikerült megríkatnunk. Mondom, hát mivel? És mondta, hogy kaptunk egy csomagot, mondom, jaj, nagyon örülök neki, és két dolgot is említett. Az egyiket nem említette, azt csak rájöttem arra, hogy itt még volt valami más, de az egyik az volt, hogy ő ahogy belépett az óvodába, Andriska úgy rongyolt ki a teremből, és adta neki oda az ajándékot, hogy nem volt ideje beköszönni se a többieknek, egyből ott állt előtte, hogy hoztam az ajándékot. Másrészt pedig Petrától megkérdeztem, hogy vajon mi ríkathatta meg a Viki néni? És mondja, hogy hát leírta neki. Ezekről se tudtam, mert mostanában az Andriskát Petra hallhatja, hogy Andriska három ima kérése közül az első volt az elmúlt egy hétben. Mindig az, hogy imádkozzunk Viki néniért. Ezt a Viki néni előbb tudta meg, mint én. Tudjátok, hogy mi a közös ebben a három történetben? Nem terveztem, hogy szeret. Nem terveztem, hogy szeretném, hogy Abigail többet olvasson Bibliát. A szívem mélyen terveztem, de a terveimben nem szerepelt. Eszem ágában nem volt mézes kalácsot vinni a kittéknek. Ha valaki ismert régen, az pontosan tudja, hogy az empátiát én teljes egészében a lélektől tanultam. Minuszból indultam, igazából föl sem merült bennem az, hogy a másik valahogy érez, hogy ezen gondolkodjak. Lehet, hogy fölmerült, de ezen nem szoktam gondolkodni személyemből. És abban a pillanatban, amikor majdnem elindultam 20 perc késéssel, visszaküldött az Isten egy kimosott jégkrémes dobozért, hogy rakjak bele egy szép szalvétát 10 szem sütivel. Az óvónéniknek írt levelekhez meg se kedvünk, se időnk, se erőnk nem volt. Viszont az ott volt előttünk, hogy ha valami, akkor a karácsony, a húsvét, és amikor véget ér a tanév, ezek mindig lehetőségek arra, hogy valamit írjunk nekik, valamit üzenjünk nekik. És az Isten megtöltötte. De mi lesz, ha elmúlik karácsony? Én most szülőként arra vágyom, hogy elmúljon a karácsony. Hát, úgyhogy a technológiaig nem vagyok egy zseni, és nem értem éppen időbe ide a tanítás előtt, ezért a Neoton 80-as években írt, ha elmúlik karácsony slágerének, kizárólag az első két verszakának a szövegét fogom felolvasni. Ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég. De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még. Jaj, ezt kiraktam. Ha elmúlik karácsony, a legszebb titkát ne, és a legszebb titkát nem árulja el, az új csodára egy évig várni kell. A karácsony a szeretet ünnepe. Ezt mondja hívő, nem hívő. De mennyivel különbözik a két fajta szeretet, amelyiknek a forrásai mi vagyunk? És mennyivel különbözik az a szeretet, ami az Istentől jön? A Tesszaloniki levélben ezt olvashatjuk. Titeket pedig gyarapítson és tegyen bőségesekké az Úr az egymás iránti és a mindenki iránti szeretetben. Ezt nem lehet tanítani. Ehhez egy új szív kell. Először kell az Isten félelem, amihez hosszú és rögös út vezet. Ennek hatására erősödik a testvérekkel való közösségbe, aztán egyszer csak magától elkezd munkálkodni minden ember életében, a környezetünkben. Mindent megkaptunk, mert semmink nem volt. A cél az Isten félelemben való növekedés kell, hogy legyen, mert ez a kiindulás az egymás iránti szeretetben, ami a forrás a környezetünkben lévő szeretetben. Miről szól az ünnepen? Én elsősorban azt szeretném ennek fényében, és egyből elkezdtem a jövő évi karácsony tervezését is, bár még ennek sincs vége, hogy növekedjek az Isten félelemben és a testvéreim iránti szeretetben. Mert ez vezet ahhoz, hogy a mindenki iránti szeretetben is növekedni tudhassa. Ehhez viszont Jézusnak a megismerésén keresztül vezet az út. Itt van a tanács és az alkalmazás. Ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni az elhívásotokat és kiválasztottságotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Vegyem kezembe a Bibliát rendszeresen, és tartsam a kezemet az Isten előtt üresen, hogy az Isten ajándékokkal pakolhassa tele. Álljak le rendszeresen, és tegyem le a dolgaimat az Isten elé, és köszönjem meg neki a megváltást, az új életet, hogy élhetünk a kegyelem által, szerethetünk a lélek által, és ünnepelhetünk az Isten vezetésével. Hogy soha nem múlik el a karácsony. Minden nap karácsony, testvéreim. Minden nap az Isten ajándékokkal készül. Házi csoporton néztük, nem tudom melyik részből volt, hogy képzeljük azt, hogy kacsa sült el, meg a tékozló fiúnál a legértékesebb állatot készítette elő neki az atya, csak azért, mert visszatért hozzá. Minden nap sütni szeretne az Isten a számunkra. Ünnepelhetünk békességben és kegyelemben. És ne felejtsünk el, ha tennivalókról van szó, gondolkozni az áldozatok mezején. A mi feladatunk nem az, hogy szeressünk. A mi feladatunk az, a mi felelősségünk elsősorban az, hogy az Istentől jövő szeretet megjelenjen rajtunk keresztül. A cél az nem a szeretet, nem ez a szolgálatom. A cél az az, hogy keressem először az Isten országát, tartsam először az Istennek a kezeimet, erősítsem meg az elsődleges elhívásomat még jobban, növekedjek az Isten félelemben, az Isten megismerésében, és ezáltal szeressem jobban a testvéreimet, amik már egy jó alapot biztosítanak arra, hogy azokat a célokat, azokból a cél listából, amit az elején felsoroltam, azokból azok, amik valójában az Isten tervével is összhangban vannak, azok megvalósulhassanak. És nem jó volt a kiindulási alap. Sokszor van az igében, hogy a bölcsesség kezdete az Isten félelme. Most kiegészíthetjük ez alapján, az igerész alapján, hogy a szeretetben való növekedésünknek is az Isten félelme a kezdete. Ahhoz, hogy az Isten szeretete átáradjon rajtunk keresztül, és elérje egymást, és hogy elérje a környezetünkben élőket, az elsősorban az Isten félelemben kell nevekedni. És stílszerűen az ige szakasz utolsó versével kezdtük, ugye, amiben az volt, hogy mindig emlékeztetni foglak erre. Szeretném befejezni a karácsonyi jókívánságommal az ige szakasz első versével. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a megismerésében. Milyen érdekes! Már az első mondatban benne van a megoldás. Kegyelem adassék nektek bőségesen Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak a megismerésében. Ebből fakad a kegyelem. Az evangélium tett, az egy evangélium készítette elő a szívünket, az új isteni természet lehetősége biztosítja számunkra azt, hogy békességben és kegyelemben telhessenek az ünnepek, és jó azt tudni, hogy ez nem az tennivalóból, a listából és a lista megvalósulásából fog fakadni. Köszönjük, Urunk, hogy a gyermekeid lehetünk, testvérek lehetünk az Úrban, és hogy egy közösséget alkothatunk, itt Budaörsön is, és egy olyan közösség célját állítod elénk az üzeneten keresztül, az ige részen keresztül, aminek az kell, hogy legyen a célja, hogy így egymást is egyre jobban szeressük. Hiszen ez ad majd lehetőséget arra, hogy a szeretet megjelenjen a közösségen kívül is. Köszönjük, Urunk, hogy megismerhetünk, hogy bátorítasz arra, hogy elmélkedjünk a törvényeden éjjel-nappal, és hogy békességet adsz, és kegyelmet, hogyha rajtad gondolkodunk, ha hozzád szólunk, ha te rád figyelünk, és hogyha a te ügyeidet megpróbáljuk a többi ügy elé helyezni. Hálásak vagyunk, Urunk, az előttünk álló napokért és hetekért, és szeretnénk azért imádkozni, hogy így könyörületességben is, és együttérzésben is növekedjünk, egy olyan időben, amikor sokan nélkülöznek, vagy sokan éppen gyászolnak. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy szeretsz bennünket, hogy velünk vagy, és hogy minden imádságunkat meghallgatod. Jézus nevében. Amen.